Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában. Kelemen Zénó a vendégem, aki már ősidők óta nem volt itt, nem beszélgettünk 100 000 éve, és úgy döntöttünk, hogy most bepótoljuk, és egy csomó nagyon-nagyon izgalmas projektben vagy benne, amiről szeretnénk hallani tőled, plusz van egy nagyon jó kis apropója beszélgetésünknek, hogy nem olyan régen megkaptad a hetei Konok művészeti díjat szobrászati kategóriában, mert Zénó szobrász, szobrászatról is fogunk beszélgetni, és nem csak azért izgalmas, hogy megkaptad ezt a díjat, mert hogy elismerték a munkásságodat, hanem azért is, mert hogy ez rögtön inspirált egy új művészeti projektre. Na, hát akkor kezdjünk ezzel a témával. Mesélj erről, hogy mire inspirált ez a díj téged, milyen új projekt.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Ugye ez tavaly novemberben lett a díjátadó, vagy kaptam meg, aminek nagyon-nagyon örültem egyébként, mert a hetei nekem nagyon régóta a művészeti praxisomban egy fontos elem, hivatkozási elem tulajdonképpen, és nagyon régóta terveztem egy hetei omás kiállítást, és ez a díj meg apropót ad arra, hogy a galéria, ahol a hetei hagyatékot kezelik, ott egy hetei omás kiállítást létre tudjak hozni. Úgyhogy ez most egy nagy terv, hogy egy olyan munkával, vagy olyan munkákkal tudjak előállni, kitalálni és megvalósítani, ami megfelelő és méltó módon reflektál a hetei Katalinnak a munkásságára.
Na, és van már valami konkrét elképzelésed? Mert amikor a műsor előtt beszélgettünk, akkor nekem már így mondtál dolgokat, hogy mi van a fejedben.
Igen, tehát ezen a helyszínen ez egy nagyon szép tér lesz egyébként, ami egy szűk tér, de nagyon nagy a belmagassága. És azt tudni kell az én szobraimnak a kivitelezéséről, vagy technikájáról igazából.
Hogy hatalmasak.
Hogy egyrészt igen, nagyméretű dolgokat szoktam csinálni, másrészt van egy nagyon speciális technika, a satírozás, ahol 8B szeruzával satírozom végig a felületet, ami a végeredményében olyan, mintha egy fémes tárgy lenne, vagy fémből lenne, nagyon industriális az egész, de közben pedig nagyon kézi és nagyon-nagyon meditatív tevékenység.
És így ki szoktad számolni, hogy egy-egy szobor esetében hány négyzetmétert satírozol végig?
Pont tegnap egyébként, tegnap nyílt a Konok Tamásnak egy kiállítása, és ott a Mariannal, az örökössel beszélgettem, és ő is kérdezte ezt, és akkor hát ott kiszámoltuk, hogy nagyjából egy nagyobb 3-4 méteres szobornál olyan 1000 óra környékén van, ami...
És ez hány négyzetméter, ezt kiszámoltad?
Azt nem tudom kiszámolni, ki tudom számolni,
de
igen, tehát hogy azért mondom, egy 3-4 méteres szobornál, aminek mondjuk 3x4x mondjuk 2 méter a befoglalója, az nagyjából 1000 óra, de, és sok-sok ceruza persze.
A Kisszeli Múzeumban volt jó pár éve egy darab szobrodott ennek a fantasztikus szakrális kiállítótérnek az apszisában, igaz? Az apszis részben volt.
Igen, igen.
És hát az is így abba belegondolni, az egy ilyen Möbius szallag után gondolás volt, és azt is végig satíroztad, nem is tudom mennyi ideig csináltad.
Hát az több ezer óra volt, igen,
több
az 5 méterszer, 6 méterszer, 2 méteres.
Igen. Elképesztően impozáns volt abban a térben.
Ez is hasonló lesz egyébként, most ez a hetei reflektáció egyébként, hát itt ez egy nagyon sok layer van, nagyon sok réteg van és jelentéstartalom, és nagyon sok metaforasík jelenik meg. Ugye egyrészt van ez a kézi technika, és a legfontosabb hívószó nyilván az imitáció, ami szerintem egy nagyon fontos kérdésem a kortárs művészetnek, vagy legalábbis a szobrászatnak, én úgy érzem. Tehát olyan, mintha fémből lenne, de nem az, tehát ellentétpárokra épülő dologról van szó. Egy nagyon meditatív tevékenység, de közben nagyon kell figyelni, hogy a vonal struktúra az olyan legyen, ami adja a formát, tehát követni kell a formát, vagy épp nem kell követni a formát, de hogy ez egy kicsit olyan, mint a mandala szórás, hogy az embernek nagyon-nagyon kell koncentrálnia, miközben teljesen kikapcsol.
És mi az hetei Katalin művészetében, amihez oda tudsz kapcsolódni?
Az ő művészetében a legfontosabb hívószó a rész és az egész. Uh-huh. Tehát nekem vannak otthon az úgynevezett fekete négyzetek sorozatból jó pár.
Hetei Katalin által készített. Aki egyébként szobrászművész, de ezek táblaképek.
Igen, ezek táblaképek, ő csinált festményeket is egyébként. Uh-huh. És ezek a fekete négyzeteket próbálom én majd újra gondolni, átgondolni, és térbe kiemelni. Uh-huh. És a teret úgy mozgatni, hogy ez egy másik fontos kérdés számomra, hogy mi a szobor. Tehát erre reflektálni, hogy mi a szobor tulajdonképpen. Szobornak csak a képét látjuk, vagy látjuk-e valójában a képet? Honnan látjuk a szobrot? Milyen távolságból érzékeljük a szobrot? Bele kell-e mennünk ahhoz, hogy érzékeljük a szobrot. És nyilván itt nem a historizáló, figurális lovasszobrokra gondolok, hanem a kortárs formavilágra szobrászatom.
Szerinted mi az emberek manapsága, az embereknek manapsága viszonya a szobrokról? Mert mondjuk, hogyha a műkereskedelmet nézzük, és nem a múzeumi világot, akkor általában az emberek képet vásárolnak. Nagyon ritka az, hogy szobrot vásárolnak. Neked szerencséd van, mert tőled vásárolnak. Majd erről is beszélünk, hogy milyen ilyen menő projektekben futsz jelen pillanatban, de hogy az embereknek szerintem van egy, hogyha köztéri szoborról van szó és nagy, akkor az olyan egyszerű, de amikor mondjuk egy ilyen privát térben találkozunk szoborral, az megint egy más érzés, mert helyet foglal, mert uralja a teret, mert erős érzelmeket közvetít.
Hát ez egy nagyon hosszú történet, hogy miért alakult ki Magyarországon. A magyar műkereskedelmi piac nem úgy működik, vagy nem úgy strukturálódik, ahogy Nyugat-Európában vagy a világon, uh-huh, szerintem, és ennek nyilván történelmi okai vannak. Különösen a szobrászatra való tekintettel. Tehát a II. Világháború után gyakorlatilag az a fajta gyűjtői réteg, ügyvédek, orvosok, tehát az a közép réteg, akik gyűjtöttek műtárgyakat, eltűnnek, és a szobrászat a kis plasztikából átkerül a köztérre, a monumentalitás felé, és főleg ugye ezek politikai statementek voltak, tehát Sztálin, Lenin, tehát hogy ilyen nagyon nagy. És nagyon sokáig ez a gyakorlat van, és a rendszerváltás után pedig ez a típusú galériában kiállítható, posztamensre tehető szobor dolog, ez nagyon lassan kezdett visszajönni. Ez egyik része. Tehát a szobrászok is bizonyos szempontból másfelé tendáltak. De a kereskedelmi része az nyilván a galeristáknak is egy döntése. A szobor nehezebb, először is drágább. Uh-huh. Tehát drágább az előállítása, és időigényesebb is a festménye előállításához képest, vagy elkészítéséhez képest, és macerás.
És amikor magánterekbe készítesz szobrot, akkor mit érzékelsz, hogy milyen az emberek viszonya a szobrokkal, szóval, hogy mi az, amiért mégis ezt választja mondjuk valaki, vagy hogyha nem ezt választja, akkor milyen dilemmák vannak bennük?
Hát ez nagyon-nagyon különböző. Azt látom, hogy aki már eljut oda, hogy műtárgyat szeretne, onnantól nagyon nyitott. És onnantól igazából az én, vagy a művésznek, vagy a galeristának a feladata az, hogy nem is kell nagyon győzködni, de hogy olyan alternatívákat tudjon mutatni, ami miatt beleszeret a műtárgyba. Uh-huh. Az én praxisomban ez úgy működik, hogy nem feltétlenül állnak készen 2-3 méteres szobrok a műterembe, hanem nagyon sok esetben ugye felkérések vannak, megrendelések vannak. Ahol van egy adott tér, és az adott kontextusra én terveket készítek, maketteket, uh-huh, készítek, látványterveket, és akkor a makettezésből, meg ezekből a tervekből elindul egy beszélgetés. Természetesen is sokszor előfordul, hogy már konkrétan a makettet választják. Most legutóbb is egy Bauhaus épületnél ez történt, hogy egy Bauhaus épület elé terveztem egy szobrot, és nem is megyünk tovább a tervezéssel, mert azonnal megnyerte a megrendelő. Tehát, hogy én
arról
azt érzem...
Majd mesélj, légy szíves.
Tessék?
Arról majd mesélj, jó, légy szíves, mert láttam a terveket, és nagyon-nagyon érdekes.
Tehát én most azt látom, hogy most arra eljutottunk már oda, hogy igenis van érdeklődés egyre nagyobb. Privát terekbe is, privát házak, és gyűjtők, és nem feltétlenül gyűjtők egyébként, csak olyan emberek, akik szeretik a művészetet maguk körül.
Na, mesélj erről a Bauhaus témáról, mert erről is meséltél nekem így műsoron kívül, és nagyon megfogott egyébként az, hogy mondjuk látunk egy ilyen egyszerű síki domokból, vagy mondjuk hullámokból álló szobrot, ami olyan egyszerűnek tűnik, és mégis olyan filozófia van mögötte, meg annyi gondolat van mögötte, ami nekem nagyon lenyűgöző volt ezzel.
Igen, tehát ugye nekem szobrászként az egy nagyon fontos dolog, hogy kontextusba helyezzem a szobokat.
Meg hát abból is fakadnak, nem?
És abból is fakadnak, igen. Tehát, hogy nem tekintetek úgy, mintha a környezet nem létezne. Nagyon is létezik, és nagyon is befolyásolja a percepciót, hogy a szoborról mit gondolunk, hogy látjuk, hogyan érzékeljük. Itt jelen esetben arról volt, hogy van egy Bauhaus villa, ami előtt egy gyönyörű kert van, és akkor oda szeretett volna a megrendelő egy szobrot, és nyilvánvalóan hát nem lehet elmenni az előtt, hogy ez egy Bauhaus villa, tehát akkor nem tervezhetek valami olyat, ami. Tehát ezt mindig egy összhangba kell hozni, hogy az én formavilágomat megpróbáljam adaptálni az adott szituációra, az adott helyzetre. És akkor itt az történt, hogy a Corbusier, aki ugye nem volt a Bauhausnak a tagja, de az ideológiai vonalon nagyon erősen sokszor együttműködtek, a 20-as években kidolgozott egy arányrendszert, ami nagyon hasonló a Leonardo típusú Vitruviusi ember arányrendszeréhez, ugye ez a klasszikus ember széttárt karokkal áll a körben, ugye ez a Leonardoi. A Corbusier modulornak hívja ezt a figurát, ez egy 185 centi magas férfi figura, és ebből próbálja levezetni azt az arányrendszert, ami a legalkalmasabb az ember számára az épített környezetre adaptálva. Uh-huh. És ebből az arányrendszernek a képéből jött létre tulajdonképpen ez a szobor, amelyik most...
Tehát a Corbusier-féle tervekből, elképzelésből, ami önmagában egy műalkotás szinte, mert annyira szépen van megrajzolva ez a magyarázat, hogy hogyan lehet egy tökéletesen arányos épületet létrehozni, és ezt ilyen nagyon furcsa, ilyen csavarodó formával mutatja.
Igen, mintha egy spirált látna az ember. Igen. Hát mert különböző ugye van.
Felfelé bővülő spirál.
Igen, felfelé bővülő spirál, ami egy koordinátarendszer tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát egy arányos koordinátarendszer. Én ezt az arányos koordinátarendszert kivettem a figurát belőle, uh-huh. és ezt az arányrendszert abstraháltam tulajdonképpen, és kezdtem el térbe kiemelni, és térbe megdolgozni.
Milyen érdekes egyébként, hogy mindenki, Vitruvius, meg Corbusier, mindenki az emberből indul ki, nem? Hogy az emberi arányrendszer hogy működik, és ezt aztán átképezik egyéb arányrendszerekre, építészet, művészet, minden.
Hát nincs más választásunk, tehát ebből a szemszögben...
Hát lehetne egyébként érdekes.
Nyilván el lehet menni, tehát hogyha ha nagyon monumentálisak vagyunk, abban az ember nem érzi jól magát. Uh-huh. Tehát ugye ezt szerintem láttuk jó pár, és mondjuk a szociál építészet erre nagyon jó példa, hogy nagy üres terek agyon nyomják az embert. Én például most voltam nem olyan régen a Sanghaji reptéren, elképesztően nyomasztó volt az az üresség és az a monumentalitás. Tehát az nem feltétlenül komfortos. Uh-huh. Ráadásul, hogyha az ember együtt él ezekkel a műtárgyakkal, akkor meg pláne nem lehet ilyesmiben gondolkodni szerintem.
Uh-huh. Aztán van egy másik nagyon izgalmas projekted, én beszélgetnék itt erről a Corbusier, meg Vitruvius, meg minden az örökké valóságig, de akkor nem tudnánk megbeszélni a többi érdekes szobrászati munkádat, amik most éppen zajlanak, és van egy Pannonhalmán, amiről meséltél, ami folyamatban van.
Igen, az is folyamatban van, szerencsére Pannonhalmán a benciseknél másképp telik az idő, úgyhogy ott nem vagyok annyira szorítva. Ott az a történet, hogy Habsburg Ottónak a szíve az altemplomban van eltemetve, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy nem egy másolat, hanem valóban a szíve ott van eltemetve. Tehát a teste az Bécsben van, a kapucinosoknál, de a szíve az itt van Pannonhalmán, mert nagyon erősen kötődött a pannonhalmi bencisekhez. Amikor ők számüzetésben voltak egyébként Portugáliában, mármint a Habsburgok, akkor bencisek nevelték egyébként. Uh-huh. Tehát ő nem oda járt Pannonhalmára, de az idea meg az egy nagyon erős volt. És a rendszerváltás után felvette a kapcsolatot velük, és utána egy nagyon szoros, erős együttműködés alakult ki.
Sőt, Magyarországgal is egy jó ideig a rendszerváltás után.
És az altemplomban van eltemetve, és annyian látogatják a sírját, hogy ez már zavarja a templomnak a működését. És akkor van egy ilyen elhatározás gyakorlatilag a főapát meg a szerzetesen részéről, hogy ezt kívül helyezni, tehát a templomon kívül méltó helyet találni a Habsburg-Ottó sírjának. És akkor erre Mély József műszertörténész ajánlásával kerültem én be tulajdonképpen a képben, és hát zajlik már egy jó ideje ez a beszélgetés különböző alternatívákkal, de hát igazából itt a nagy feladat az volt, hogy egy közös nevezőpontot hozni a bencések keresztényi gondolkodása és eszmélyisége között, és a Habsburg-Ottó személyisége és gondolkodása és eszmélyisége.
És ez milyen nehéz lehet azért ilyen absztrakt szobrászati eszközökkel megfogalmazni?
Hát igen, ugye nyilván nem lovas szobor lesz, tehát hogy igen, tehát itt csak metaforasíkokkal lehet kombinálni, de úgy, hogy az valamilyen módon érthető legyen.
Erről konkrétat lehet már tudni, vagy ez még most így formálódik?
Lehet konkrétat tudni, ez nagyon, nagyon szorosan kapcsolódik egyébként a Corbusierhoz, mert hogy ugye alapvetően az ötlet a Vitrivius ember az itt született meg. Mert hogy ugye a Vitrivius ember az azon túl, hogy egy ikonikus kép, azon túl a humanizmusnak a gyakorlatilag az egyik jelképe. Tehát a humanista szemlélet. És a humanizmusnak van egy keresztény ága, a keresztény humanizmus, rengeteg híres ember, filozófus, tudós, teológus tartozott ide, és ez az a meccéspont gyakorlatilag, ami összeköti őket. Ugye Habsburg-Ottó is egy hívő ember volt, tehát a humanizmus és a kereszténység azok nem ütik ki egymást, tehát hogy ez nagyon is összeférnek, és lehet erről beszélgetni. Tehát az első ötlet itt volt, és tulajdonképpen maga az emlékmű az ez a Vitrivius-i ábra, tulajdonképpen a négyzet meg a kör, az ember nélkül, de úgy, hogy ugye legyünk egy kicsit 21. századiak, egy kicsit interaktívak, aki a sírhoz odalép, az belép a figura helyére. Tehát ő válik központi elemmé, ő válik a Vitrivius-i emberré tulajdonképpen, mindezt úgy, hogy természetesen tiszteletben van tartva a Habsburg-Ottónak az emléke, meg a sírja, és nyilván Habsburg-Ottó is megjelenik szövegszerűen egy közülünk, ez a szlogen, vagy ez az írás, amit ő beírt egyszer a bencések nagykönyvébe, ez végigfut egy szalagszerűen tulajdonképpen. Tehát, hogy, és akkor ennek vannak plasztikai megoldásai, hogy hogy lehet ezt összehozni, ezt a dolgot.
És itt is satírozol, vagy ha kültéri szobor, akkor nem lehet satírozni?
Nem, sajnos akkor nem lehet satírozni. Még nem találták ki azt a vizsgányagot, ami kültére alkalmassá teszi a satírozást. Nem, ez hófehér és fekete.
Nagyon kíváncsi vagyok. Van egy másik folyamatban lévő munkád, ami nem ilyen hatalmas léptékű, már mint méretileg. Ott egy díjról van szó, mégpedig az Eszterházy Privátstiftung alapítvány hoz létre egy új díjat, mégpedig egy irodalmi díjat, amit úgy tűnik, hogy amilyen valószínűleg az egyik legrangosabb irodalmi díjá fogja magát majd szépen kinőni, és ehhez kértek fel téged, hogy te készítsd el a díjat.
Igen, tehát a nagyméretű szobrok mellett néha-néha csinálok kis dolgokat is, tehát azért nem áll ez távol tőlem, ugye a Mozgókép Fesztiválnak is én csinálom a díjait most már évek óta, meg más egyéb díjakat is egyébként. Ennek nagyon-nagyon örültem, mert hogy ugye egy művészeti műfajhoz tudok kapcsolódni, és nyilván az irodalom az egy nagyon-nagyon fontos szerintem mindenki számára.
Igen, pont erről beszélgettünk, hogy mindennek az alapja az irodalom a kapcsolatainknak, párkapcsolatainknak, mindennapi helyzetek kezelésének, hogy aki olvas, az nagy-nagy előnyben van. Mindenki. Irodalmat.
Hát abszolút.
Pedig azért sokszor le van szólva egyébként ez az irodalom téma, és egyesek feleslegesnek tartják, és inkább az olyan könyvek olvasását javasolják, ahol valaki, aki valami nagyot letett az asztalra, lehet tanulni az életéből, és akkor ez egy ilyen hasznosabb dolog, de szerintem az irodalom az nagyon-nagyon hasznos. Több szempontból, azon kívül, hogy kikapcsol azt a tudást az ember természetéről, amit az irodalomból megtanulhatunk, azt szerintem sehol nem lehet egy pszichológus szobájába se lehet megtanulni.
Ez pontosan így van. Tehát én is azt gondolom, hogy a fantázia, az önreflexió, a szituáció való behelyezkedés, hogy arról én mit gondolok, ezek mind-mind az irodalomból fakadnak. Tehát, és utána nekem például nagyon sok minden abból adaptálódik utána a művészetbe, plasztikai tervek, ötletek formájában. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos.
És például ezt a díjat is, amikor tervezted, akkor valamilyen irodalmi mű járt a fejedbe, vagy...
Igen, több is járt a fejembe. Aha. A legutoljára most a Knözgárdnak olvastam az új könyvét. Én nagyon-nagyon szeretem őt egyébként, tehát a Harcom című hatkötetes könyv az olyan irodalmi releváció volt számomra, ami nagyon kevés. Tehát sokat olvasok, de azok nagyon-nagyon. Nyilván az életkor, tehát sok minden közre játszik. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés. Mindig meg szoktam ismerősöket kérdezni, hogy, és mindenki mást választ egyébként, hogy ha választhatna, hogy elvisz magával egy szigetre 10 könyvet, vagy a világ összes irodalma az övé, hogy melyiket választja. Tehát, hogy fix könyveket, vagy pedig mindig újakat olvasni. Ugyanis én azt gondolom, hogy...
És te melyik csoportba tartozol?
Nem tudom eldönteni, de azt látom, hogy ugye a könyvek értelmezése, az folyamatosan változik az életkorral és az életszituációval. Tehát az, amit az ember 14-18 évesen elolvas, és mondjuk nem érti, vagy nem tetszik neki, lehet, hogy 50 évesen az a legjobb könyv, a legjobban tetszik neki, mert más, mert tudom, mindenen átment, már másképp értelmezi. Tehát, hogy gyakorlatilag a már olvasott könyvek is mindig újra előveszi az ember, és mindig újat mond. A történet ugyanaz, de teljesen másról szól. Tehát sok minden járt a fejembe, de alapvetően ugye itt is az a szituáció, hogy hogyan lehet az irodalmat absztrahálni. Hogy lehet plasztikai megjeleníteni, már azon túl, hogy ne egy könyv legyen.
És röviden valamit el tudsz erről árulni, vagy még ez nagy titok?
Az aposztróf. Az aposztróf, igen. Tehát egy aposztrófokat, ugye aposztróf az 2 van, az abból van absztrahálva tulajdonképpen. Mert hogy ugye a nagy narratíva a lényeg, ugye amit az aposztróf közébe teszünk, vagy akár az idézőjel közé, az mindig a történetnek csak egy része. A könyv is a nagy narratívának csak egy része. A történet előtt, tehát a történet is akár a fiktív, akár a nem fiktív, előtte is történik valami, és utána is történik valami. Tehát, hogy, és akkor ezt kapcsolja össze gyakorlatilag a szobor, ezt a fajta narrációt.
Na hát kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetést, Kelemen Zénóval beszélgettem, aki szobrászművész. Köszönöm, Zénó.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, és remélem, hogy egy picit tudtunk abban segíteni, hogy belevilágítottunk egy művész fejébe, hogy mi zajlik a munkafolyamatok során, milyen gondolatok, filozófiai eszmefuttatások szaladnak a szoftveredben, Zénó. Köszönjük szépen, a műsort egyébként, a gyűjtőműsorát pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.